Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, mai adásunkban Pataki Lehel Zsolt, Juhász Béla aradi szerzővel beszélget legújabb kötetéről. Majd Zseránszky István kedves emőke színházi rendezőt kérdezi a november 4-én Temesváron bemutatott előadásáról, a Lavináról. Tartsanak velünk! Kortárs aradi közéleti személyiségeket, képzőművészeket, pedagógusokat és veterán sportolókat mutat be Juhász Béla legújabb interjú kötetében, amelynek bemutatóját múlt héten tartották az aradi Jelenházban. A nyugalmazott fizika tanár, a Csiky Gergely Főgimnázium volt igazgatója portréiban, tanulmányaikról, pályafutásukról, a boldog békeidőkről vagy éppen a világháború próbáltatásairól mesélnek az alanyok, akikben az a közös, hogy valamennyien Aradhoz kötődnek. Az Aradi Személyiségek című könyv szerzőjével, Juhász Bélával a rendezvény végén a hosszantartó dedikálás után beszélgetett Pataki Lehel Zsolt.
Kortárs aradi magyar személyiségekkel, vagyis ma is alkotó, tevékenykedő, vagy éppen nyugdíjas éveiket töltő, de köztiszteletnek örvendő magyar személyiségekkel készült interjúkat tartalmaz Juhász Béla legújabb kötete. Minek az ötlete született meg előbb? Az interjúké, vagy ahogy készültek, megjelentek ezek a beszélgetések, utána vetődött fel, hogy könyvben is ki kellene adni?
Ezek a beszélgetések elkészültek, hogy megjelenjenek a Nyugati Jelenben, illetve ennek mellékletében a havonta egyszer megjelenő Irodalmi Jelenben. És idén, január végén jött az ötlet, mi lenne, ha összegyűjtenénk egy kötetbe ezeket az interjúkat. És most már arról van szó, hogy készüljek a jövőre megjelenő második kötetre.
Hány interjú alany került be ebbe a kötetbe?
17-en kerültek be. Az első interjú alanyom Éberle Emília Trudi, a világhírű tornászbajnoknő, aki jelenleg az Egyesült Államokban, Sacramentóban él. Utána következtek képzőművészek 9-en, és 7 olyan közéleti személyiség, akik Aradon nagy tiszteletnek örvendenek. Kezdve Bognár Levente, alpolgármestertől, Ciszter Kálmán volt tanácsos, mérnök, pap, Sándor Tivadar, tiszteletes úr, kémia tanár, aki bejárta a világot 86 év alatt, Piros Dénes.
Milyen szempontok alapján választotta ki az interjú alanyokat? Vagy alkalom szülte ezeket a beszélgetéseket?
Vannak olyanok, akikkel nem sikerült még ennek a kötet részére elkészíteni az interjút, mivel állandóan elfoglaltak. De az előszóban elnézést kérek azoktól, akik úgy érzik, hogy itt a helyük ezek között, és megígérem, hogy jövőre a második kötetben benne lesznek. Egyébként már van 5 darab kész interjú a második kötet részére.
Feltételezem, hogy valamennyi beszélgetés érdekfeszítő volt, hogyha megjelenésre, közlésre érdemesnek találta, de még volt az az interjú alany, vagy még volt az a beszélgetés, netán találkozás, amelyik úgymond egy kicsit különleges, vagy kuriózum számba menő.
Én olyasmiket kérdeztem ezektől az emberektől, ami engem is érdekel. És gondoltam, ha engem érdekel, érdekli az olvasókat is. Mindegyik kedves nekem, de talán mégis Éberle Trudi a legkedvesebb, már azért is, mert ő volt az első, akivel készítettem egy hosszú interjút, és sokan megállítottak utána az utcán, örültek, hogy megjelent ez az interjú.
Vannak-e olyan részletek, amelyek valamilyen oknál fogva nem kerültek bele ebbe a könyvbe, de azért mégis a közvélemény a hallgatók tudomására kellene hozni? Netán valami anekdota vagy valami érdekesség?
Egy szóra egy szót nem javított ki a főszerkesztőnő az interjúkban, hogy én a diktafonra több anyagot vettem fel, például Éva néni 6 órán keresztül mesélt, alig tudtam leállítani, vagy Bognár Leventével is olyan 4,5 órás anyag gyűlt össze. Hát aztán ki kellett szelektálni azért ebből.
Fel is lapoztam itt a könyvet, nagyon sok közéleti szereplővel készült interjú van benne, de vannak olyan személyiségek is, akik úgymond nincsenek annyira a középpontba, bár minden közösségi rendezvényen lehet látni őket, úgymond idézőjelben nem szerepelnek a helyi médiában. Egyfajta elégtétel lehet ez nekik?
Gondolom, hogy igen, ezért is közeledtem hozzájuk, mert valójában, hogy az utóbbi években valahogy elhallgatott róluk a média. Nem beszélve arról, hogy a fiatalok nem tudnak róluk. Azért is örülök, hogy a mai könyvbemutatón is sok diák vett részt a Csiky Gergely Főgimnáziumból, és megkértek például, hogy adjak egy tisztelet példányt az iskola könyvtára részére, mert most van egy ilyen akciójuk, hogy gyűjtik a kortárs, aradi vagy hazai magyar szerzők könyveit.
Említettem, hogy készülőben van már a második kötete is az aradi személyiségek című interjúkötetnek, de ezen kívül mit tartogat még a tollában, vagy mondjuk úgy, hogy a számítógép billentyűzetében, mert hogy igen, termékeny szerző, az elmúlt 2 évben ez a 3. kötete.
Tavaly március végén jelent meg az első, mindegyik más jellegű kötet. Hát interjúkat írok tovább, rendszeresen közlök jegyzeteket a Nyugati Elemben, és úgy tűnik, hogy sok olvasónak tetszenek, mert visszajelzéseket kapok, és gyűjtöm a következő novellás kötetre az anyagot. Általában rövidebb novellák, mert rájöttem, hogy az embereket manapság jobban érdekli a rövid írás. Jobban ráérnek azt elolvasni.
A könyvbemutatón a könyvben szereplő interjúalanyok zöme is megjelent és szót is kapott, de mégsem ennek köszönhetően telt meg a terem, hiszen az előző 2 könyvbemutatóján is zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők itt a Jelenház nagy termét. Minek köszönhető ez az ismertség, ez az érdeklődés? Hogy sikerült ilyen népes érdeklődő közönségre szert tenni?
Az az érzésem, hogy sokan ismernek. Ismernek a tanügyből, meg most már az írásaim által is.
Vállalkozóként is tevékenykedett több évtizedig.
Igen. Hát biztos az is hozzájárult ahhoz, hogy ismert ember legyek itt Aradon, és nagyon örülök, hogy ennyien összegyűltünk itt. Aradon, ez a módi.
Juhász Bélát, az Aradi Személyiségek című könyv szerzőjét Pataki Lehel Zsolt kérdezte. A következőkben hallgassuk meg a halálos tangót Kern András előadásában.
Úgy kérlek, úgy kérlek, úgy kérlek, egy utolsó tangót még engedj, még áldozz nekem, hogy szemedbe nézzek. Úgy kérlek, úgy kérlek, úgy kérlek, egy utolsó tangóban ölej még szerelmesen, s hadd érjen véget. Engedd, hogy karomban érezzem újra karcsú és hajlékony lényednek mozdulatát. Utána küldj el az utolsó útra, megáll a föld is, ha nem tart-e tangó tovább. Kérlek, úgy kérlek, egy utolsó tangóval hirdess csak ítéletet. Ha ennyit megérek. Úgy kérlek, úgy kérlek, úgy kérlek, ez utolsó kívánság csak még egy tangó vele. Ennyit remélek. Nem kell a világ, mely pusztulni érett, nincs benne stílus, csak törtetve vesztélybe fut. Várnak rá asszonyok, gazdagok, szépek, szerelmet kérnek, de tangózni egyik se tud. Úgy kérlek, úgy kérlek, egy utolsó lobbanó szenvedély hambasszon el, melyben elégek. Úgy kérlek, úgy kérlek. kérlek, úgy kérlek. Szerelmed vulkánja még egyszer repítsen fel, s győzzön a végzet. Úgyis csak halálos tangó az élet, meghódít, megszédíts, aztán lekérnek.
Lehet-e szabályozni az emberi élet minden aspektusát? És egyáltalán élete az, ahol már a szülés is csak egy kézlegyintés. Ott, ahol a legkisebb zaj is a halált jelentheti. A hófötte hegyek végeláthatatlansága, a lavinák és a halál állandó fenyegetése olyan szabályok bevezetését tette nélkülözhetetlenné, amely hosszú távon magát az életet lehetetlenítik el. 9 hónap némaság, majd 3 hónap ünnep, zaj, élet. Egy olyan világban, ahol mindent a veszély állandó fenyegetése hat át, amelynek minden mozzanatát a félelemből fakadó irracionalitás határozza meg. Van-e joga az új életnek saját igazához? Erre a kérdésre keresi a választ a Lavina című színdarab szerzője, Tuncser Csücsenollu, illetve a művet a Temesvári Csíki Gergely Állami Magyar Színházban színrevívő Kedves Emőke. Az előadás november 4-i bemutatóján jelen volt Zseránszki István is, aki a következőkben Kedves Emőke rendezővel beszélget.
Kedves Emőkével beszélgettünk, a színházi rendezővel, a Temesvári Csiki Gergely Állami Magyar Színház munkatársával, aki nemrég rendezte meg Tuncser Csücsenoglu török szerzőnek a Lavina című darabját. Kedves Emőke, te itt Bukarestben végezted a Színművészeti Egyetemet. Kérlek, mutatkozz be egy pár szóban a hallgatóinknak.
Pár éve végeztem Bukarestben, és utána Temesvárra szerződtem, és itt dolgozom, és élek a családommal már 4 éve. A Temesvári Színházban ez a 3. előadásom.
Felsorolnád, hogy melyek voltak az eddigiek?
Az első a Samuel Beckett Ó, azok a szép napok.
Igen.
A második Nick Hornby regénye alapján készült Fent a mélyben a cím az előadásnak, és ez az idei, a Lavina, ez a 3.
Volt egy furcsa előadásod, én nem láttam, csak hallottam róla, amit egyszerre játszottak 2 színházban. Ha jól értettem, Temesváron és Szegeden, ez hogy volt?
Igen, gyerekekkel készült ez az előadás, el is Csodaországban alapján, és az volt az alapötlet, hogy egy kivetítőn kapcsoljuk össze a 2 színpadot, és felváltva párhuzamosan, vagy egyszerre mentek a jelenetek a 2 színpadon, úgyhogy a gyerekek valójában folyamatos interakcióban voltak Temesváron és Szegeden.
Ez egy nagyon izgalmas dolog, ilyenről én még eddig nem hallottam, persze lehet, hogy nem vagyok eléggé tájékozott. Hogy igen, találtad ki ezt?
Valójában a projekt az egy uniós pályázat. Gyerekeknek 1 éven keresztül tartottunk színházi foglalkozást Temesváron és Szegeden, és ebben az adott helyzetben találtunk ki egy előadást, úgyhogy működhessen egyszerre a 2 helyszínen.
4 éve vagy már Temesváron, ha jól értettem, és viszonylag keveset rendeztél. Mi történt? Miért?
Első 2 évadban rendeztem, utána megszületett a fiunk, akkor még művészeti tanácsadóként dolgoztam a Testosteron című előadásban, utána gyereknevelésen voltam, majd nyáron született a lányunk.
Na, Isten értesse őket. Térjünk rá kicsit a Lavinára. Te milyennek látod ezt a darabot?
Én abszolút olyannak látom, amit sikerült az előadásban megmutatni. A szerző azt mondja, hogy a személyi szabadság elfolytásáról szól, és a társadalomnak muszájból való behódolásról szól. Én egy kicsit többnek látom ezt. Számomra ez kicsit többet szól az anyaságról és az életvédelméről, mint általánosan a személyes szabadság elfolytásáról.
Igen, te nem csak politikailag látod a darabot, hanem, hogy úgy mondjam, emberileg is. Amit megteremtett és amit én csodálok, a félelem világának egyedülálló színpadi képe. A lakás ugye olyan, mint egy jégbarlang, az emberi kapcsolatok minimálisak, mindenkinek van valami sajnálnivalója, és van egy csodálatos fényjáték, ami a hangulat váltakozása szerint alakul. Én így értettem, lehet, hogy nem így van. És megjelennek a pótcselekvések is, amit az emberek a félelem világába tesznek. Például a fonyal bonyolítás az asztal lábai körül. Sikerült elérned, amit akartál?
Úgy úgy érzem, hogy igen, nem csak, hogy elégedett vagyok, hanem örülök a színészekkel együtt, mert nagyon-nagyon érdekes próba folyamat volt. 2 hónapos volt Ráhel, amikor neki fogtunk próbálni, és elég hamar sikerült belekerülni a próba folyamat tempójába. A színészeket viszonylag könnyen táncba lehetett vinni, és az előadás alapkoncepciója azt hiszem, hogy az első héten született meg a fejemben, hogy a nézők fülesekben hallgassák az előadást. Ez egy nagyon-nagyon különleges játékstílust hoz magával, mert a színészek elejétől végig suttognak az előadásban.
Igen, ilyesmit életemben nem láttam, meg kell mondjam neked őszintén, de izgalmas helyzetbe kerülhetett a színész ezáltal, hogy csak suttognia volt szabad, különben lezudul a fal, rázudul a lavina, mit tudom én.
Igen,
és a néző fülhallgatón keresztül hallhatja csak a színésznek a szavát.
Szerettem volna értékeltetni, hogy milyen az, amikor egy téli nap bekukucskálunk egy hegyi falu ablakán, és mit látunk akkor? Ugye a belső valóság teljesen más, mint a külső valóság. Egészen más dolgok történnek, egészen más hangulatok születnek meg a házon belül, ami a mi előadásunk, mint az, amikor kint vagyunk a házon kívül nézőkként. És nagyon-nagyon fontos volt számomra kipróbálni ezt a különbséget, hogy mi történik akkor, amikor leveszem a fülest, akkor valójában nem hallom a színészeket, az előadás minimális zaját hallom, és amikor felteszem, akkor mintha rácsatlakoznék a történetre. És ebben még az az érdekes, hogy nagyon-nagyon apró zajokat fel lehetett erősíteni, a szuszogást, a nyelést, a vízfolyást, a puskának a suvickolását, ahogy tisztítja a színész a puskát.
Feltétlenül figyelemre méltó az, hogy a színészek örömmel fogadták ezt a különleges feladatot, és az előadás bemutatása után pedig örventek.
Igen, ezt nagyon jól látni, mert olyan ritkán örülnek a színészek, vagy olyan ritkán örülnek az alkotók a saját munkájuk gyümölcsének. Fáradt vagy, nem igazán tudod megítélni belülről, hogy milyen lesz az előadás, nagyon különleges kell legyen az előadás, vagy nagyon-nagyon jó kell érni az előadásban ahhoz, hogy az örömödet ki tud fejezni már a bemutatón. És ez úgy érzem, hogy megtörtént.
Megtörtént. És ez a különleges előadás stílus, hogy fülhallgatóval hallhatja csak a néző azt, amit a színpadon mondanak. Én ezzel még találkoztam egyszer, pont most az ősszel a Notara Színháznak a fesztiválján, ahol a Jassi Ifjúsági Színháznak az előadásán ugyancsak fel kellett tenni a fülhallgatót, de ott nem a suttogás miatt, hanem amiatt, hogy a fiatalok egyfolytában a tánczene ritmusában és ordítozása közben élnek, és emiatt a hangos zene miatt nem lehet hallani a beszédüket. Ezt Bobby Prikop rendezte.
Igen, hallottam róla, nem láttam, csak hallottam az előadásról. Én azt hiszem, hogy ez a fülhallgatós dolog akkor érvényes, hogyha beleszínul az előadás koncepciójába, és kap egy plusz értelmet.
Igen.
Én úgy érzem, hogy nálunk ez megszületett. A nézők kapnak egy személyes vonalat a rácsatlakozással, csatolhatunk a hallgatásokra, csatolhatunk a csend és a zaj közötti különbségeknek a kipróbálására. Úgy érzem, hogy nálunk nagyon sok vonalon működik ez a fülhallgatós dolog.
Igen. Na, most azt szeretném kérdezni tőled, hogy milyen benyomást keltett benned a szerző? A szerző ugyanis ott volt a bemutatón, ami nagyon szép dolog, eljött Törökországból Temesvárra, hogy megnézze az előadást. Ugye ezt a lavinát már 40 nyelvre lefordították, az idén is több országban mutatták be, többek között itt nálunk is, meg Litvániában is, és Oroszországban is készül egy bemutató. Ugyanakkor azt is megtudhattuk a szerzőtől, Tuncer Csücsenoglutól, hogy visszavonta a darabjait a törökországi színpadokról. Mert ugye ott Erdogan elnök elrendelte, hogy a törökországi színházak ne játszanak külföldi szerzőket. Hát ha nem játszhatnak külföldi szerzőket, akkor ne játsszák az én darabomat se, mondotta Csücsenoglu.
Nagyon-nagyon pozitív, kisugárzású személyiség. Én úgy látom, hogy nagyon tud örülni az életnek, és nagyon tud örülni magának a színháznak, vagy amikor előadásokat lát. A bemutató után beszélgettünk kicsit, és hatalmasan pozitív volt. egyetlen egy téte volt az előadás végével. Ugye az eredeti szövegben az van, hogy az emberek csendben kell éljenek a lavinától való félelem miatt. 3 hónapig zajonghatnak, mulathatnak, és ez alatt a 3 hónap alatt, a zaj időszak alatt születhetnek a gyerekek, ezt is szabályozzák, hogy mikor kell a nászt elhálni, ahhoz, hogy időben tudjanak a gyerekek megszületni. És amikor eltelik a 9 hónap csend időszak, azt egy puskalövéssel jelzi. A mi előadásunkban megszületik a gyerek, ami egy koraszülés, tehát a csend időszakában születik, ezért megharcolnak a szülők, hogy születhessen meg a gyerek, ezzel felülírják a szabályokat, és a mi előadásunkban nem dördül el a puska, nem jelzi a igazság következtét. A szerző azt mondja, hogy kell ez a feloldás az előadás végére. Én meg nagyon erősen tiltakoztam, hogy szerintem nem kell, mivel hogy az előadásban egy gyerek a csend időszak alatt születik, ilyen még nem volt, tehát megszegi a szabályokat.
És ennél nagyobb feloldást nem lehet.
Pontosan.
Egyetértek veled, nekem is feltűnt, mert amikor véget ért az előadás, ugye, ahogy véget ért, megszületett a gyermek, utána a nézők egy pillanatig vártak, és aztán kezdtek volna tapsolni, és én intettem nekik, hogy nem. Mert én úgy tudtam, hogy el kell dördüljön a puska, el kell kezdjenek ordibálni, stb., hogy lássa az egész világ, hogy a kiabálásra és a puskalövésre sem jön a lavina. Tehát a lavina egy nagy humbuk valahol, ugye? De ez mondjuk a Rádó Áfrimnak az elképzelése volt a darabról, mert Bukarestben így fejeződik be. A te elképzelésed pedig egészen más és érvényes elképzelést tudtál teremteni.
Számomra nagyon érdekes pontokat emelt ki az előadásból, amit tettettek neki. Beszéltünk az elnök szerepéről, ugye az eredeti szövegben egy idős figura kell játsza az elnököt.
S náltuk pedig talán a legfiatalabb színész játsza.
Pontosan, és mondta, hogy hát azért idős legyen. És mondtam, hogy nem biztos. Mert sokkal izgalmasabb azt megmutatni, hogy egy fiatal már behódolt a rendszernek, és már átvette a hatalmat, és maga ez a humbuk lavina már fiatal korában valakit be tudott szippantani, és meg tudott győzni arról, hogy vigye ezt a vonalat tovább. Szerintem sokkal izgalmasabb.
És általa félelembe tartsa az egész lakosságot, ugye?
Igen, sokkal izgalmasabb, ha ezt egy fiatal színésztől látjuk, vagy egy fiatal ember csinálja.
Sokkal megdöbbentőbb. Erről
igen,
van
pontosan.
Szó.
És erre azt mondta, hogy nagyon jó, ő erre még nem gondol, de nagyon érvényes.
Még miről vitatkoztatok?
Ennyiről vitatkoztunk, tetszett nagyon neki az idősasszony.
Nekem is.
Megformáló Éderenikő. Tetszett ez a fülhallgatós dolog, ez neki is nagyon tetszett. A verekedés jelenet, azon nagyon sokat gondolkodtunk, hogy az milyen lehet, és mennyire adhat zajt egy olyan világban, ahol a tányérokat is bebugyolálják, a késeket villághat, becavarják gézekben. És a verekedés jelenet olyan, ami egy kicsit temperamentumában megnő, és hangjában kicsit nagyobb. És azt hiszem azért tetszett neki, mert az az első intenzívebb jelenet. És mivel ő tudja ugyanaz előadást, kívülről ő írta, azt hiszem, hogy az első ilyen nagyobb hullám az neki megmaradt. És azt hiszem ezért tetszik a verekedés jelenet. Egy másik változásra kérdeztem rá. Az eredeti szövegben az idős asszony tud járni, leplezi, hogy tud járni, szolgáltatja magát. Már az elején fel van villantva a nézőnek ez a kettősség. Tehát az előírott szöveg úgy kezdődik, hogy a vénasszony feláll, kiszettenkedik a konyhába, visszajön, és utána kiszolgáltatja magát. Mi ezt teljesen feloldottuk, és a szerző maga is azt mondta, hogy így hitelesebb.
Pontosan. Csak végtelenül indokolt helyzetben áll a lábára.
Tetszett neki az is, hogy egy térbe helyeztük az egészet. Ugye az eredeti írás az külön tereket hoz. Mind a 3 generációnak.
Hát a félelem világában az emberek össze kell, hogy bújjanak egy helyre.
Igen, csak ehhez kellett egy pár apró változást hozni a szövegben. Meg kellett találni azt, hogy hogyan lehet leválasztani az embereket. De úgy tűnt, hogy a nagy változások, azokat mind elfogadta Tünzer úr.
Ő is látott végre a színdarabjával kapcsolatban valami eredetit, valami olyant, amit más színházok nem csinálnak. Meg szeretném kérdezni tőled, Emőke, hogyan tovább? Mivel készülsz?
Most pihenek egy picit, örülök a gyerekeimnek, és közben készülgetnek a következő előadástervek. Az még nem teljesen világos, hogy hol fogok dolgozni. Ebben az évadban nem dolgozom többet, de viszont ez alatt az évad alatt készítek elő szövegeket a következő évre.
Elárulnád, hogy melyek azok a szövegek, vagy ez maradjon titok?
Inkább titok. Bertóti Johannával dolgozunk egy előadásterven, egy orosz regény alapján.
És Johanna dramatizálja.
Igen.
Na, ez jó lesz, én Johannát szeretem. Akkor Emőke, köszönöm szépen a beszélgetést, foglalkozz a kicsinyeiddel is egy kicsit, és aztán nagy erővel lendülj neki annak a munkának, amit jeleztél.
Köszönöm szépen.
Kedves Emőke színházi rendezőt Zseránszky István kérdezte. Adásunkat, kedves hallgatóink, Demjén Ferenc Várj, míg fel kell majd a nap című dalával zárjuk. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!
Most is várod még álmod szép ígéretét, várj, még fel kell majd a nap. Ha látni sejtenéd, mi az éjben olvad szét, várj, még fel kell majd a nap. Egy új nap mindig új reményt ígér, a félelem határt kap, mint a lét. Te csak várj, míg fel kell majd a nap. Ha meggyötört az ég, ha a múltat feltagadt, várj, míg fel kell majd a nap. Ha kell, hogy tiszta légy, mind gyermek önmagad, várj, még fel kell majd a nap. Ha megszavar, hogy túl nyitott az éj, a csillaggal telt végtelen túl mély, mint a bölcső, biztos gömbbe zár a fény. Te csak csak várj, míg fel kell majd a nap. Sosem vagy egymagad, csak túl kicsinke vagy, várj, míg fel kell majd a nap. Tudod, nincs mennyország, de minden síron nő virág, várj, míg fel kell majd a nap. Ezért együtt leszünk, míg végtelen az ég. Csak várj, míg fel kell majd a nap. Te csak